Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Arena mai vendégét, Pag Gábort, a Balatoni Kör elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát természetesen Balatonról, balatoni régióról, annak jelenéről és jövőjéről beszélgetünk, és hát így nyár elején a balatoni szezonról, bár félve használom ezt a szót, vagy ezt a kifejezést, mert hogy a Balatoni Kör korábbi elnöke, Laposa Bence itt ugyanebben a műsorban néhány évvel ezelőtt úgy fogalmazott, hogy szerencsés lenne végleg törölni a Balaton esetében ezt a szót, ezt a szezon szót. Négy évszakos Balatonról kellene hangsúlyosan beszélni. Hogy látja, közelebb vagyunk ehhez a négy évszakos Balatonhoz, az egész évben Balatonhoz?
Igen, vagy pici kis történelmi áttekintést végzünk. Ugye a Balatoni Kör több mint 12 évvel ezelőtt alakult, és akkor ez az első számú
célkitűzésként
ezt tűztük ki a zászlóra. Én azt nem gondolom, én ebben biztos vagyok, hogy a 12 év alatt talán ebben sikerült a legtöbb eredményt elérni. Úgy, hogy egyébként a tagjaink vért izzadnak ebbe a sztoriba. De ha megnézzük például az idei évet, vagy a mögöttünk hagyott évet, vagy a mögöttünk hagyott telet, pont a héten valakinek úgy fogalmaztam, hogy egy nem várt szövetségesünk lett nekünk, balatoni embereknek az időjárás.
Igen.
Április vége óta fürdenek a Balatonba. Nagyon sok esetben ez még szeptemberig teljesen megoldható. Illetve hát idén télen újra befogyott a Balaton, ami olyan mennyiségű embert mozgatott meg, ami tényleg a nyári legmozgalmasabb napokban történik meg. Olyan emberáldat érkezett a Balatonhoz azba a két-három hétvégébe, ami komoly kihívásokat okozott azoknak, akik nyitva voltak.
Igen. Azért az óhatatlanul, ha kerüljük is ezt a szezon szót, az óhatatlanul kirajzol hát egy úgymond fő időszakot, hogy június, de leginkább július-augusztus a nyaralók a Balatonhoz látogató vendégek számára, hát úgymond az a fő időszak, ami hagyományosan egyébként az iskolai szünettel indul, ami ráadásul az elmúlt években még tolódott is egy kicsit, a nyárban, ugye június végéig, ezzel azért szűkítve azt a klasszikus nyári nyaralási időszakot.
Igen, bár ezzel kapcsolatosan is voltak már az előző kormányzat idején is javaslataink. Az egyik az egyébként az lenne, hogy a szünidőben egy kicsit játszunk az időszakkal, mint mondjuk a német tartományokban, hogy a Dunántúl és a Duna másik oldalán esetleg különböző időszakban legyen kiadva a nyári szünet, ha csak két-három hetes csúszással is, mert ez azért kezelhetőbbé tehetné a dolgokat. A másik pedig, hogy hát itt megint az időjárásra gondolok, és bár én nem vagyok pedagógus, de az iskolák nagy részében én azt gondolom, hogy június 10-e után érdemi munka nem folyik, főleg amikor 40 fok van odakint.
Viszonylag kevés iskolában van légkondicionáló
berendezés. Ebből adódóan ennek az értelme én nem vagyok benne teljesen biztos. Megpróbálunk majd az új, most ugye oktatási miniszterasszony is van, megpróbálunk nála is egy picit puhatolózni, ha feláll majd az új turizmus vezetés, hogy ebbe egy pici kompromisszumot talán tudnánk találni.
Amikor azt mondjuk, hogy négy évszakos Balaton, ahhoz nyilván szükséges, hogy is fogalmazzak, újra pozícionálni a Balatont, hogy ne pusztán és csak fürdőrégióként tekintsenek az emberek a balatoni térségre, mert azért sokunk számára, vagy sokak számára, hogyha azt halljuk, hogy Balaton, akkor óhatatlanul a strand, a gumimatrac és a palacsinta vagy a lángos sajátos hármas egysége jut az eszünkbe, hát az meg nehezen köthető egy novemberi hétvégéhez. Szóval ez az újra pozícionálás, ez is egyébként fontos célkitűzés volt a Balatoni Kör részéről.
Természetesen ebbe is egyetértünk. Én ugye két és fél éve vagyok a Balatoni Kör elnöke. Én talán az első beszélgetéseim egyikén kijelentettem, hogy azt kéne tudatosítani az emberekben, főleg Magyarországon, hogy a Balaton egy egész éves turisztikai desztináció, ahol 3-4 hónapot még fürdeni is lehet. Tehát nem a fürdés a fő attrakció, hanem ez egy plusz dolog, ami bekövetkezhet. Megint csak az időjárásra visszatérve, egyetlen egy időjárási helyzettel nem tudunk mit kezdeni, amikor szakad az eső.
Igen.
Tehát azon kívül most már mindent meg tudunk oldani. Nem baj, ha borult az ég, nem baj, ha fúj a szél, nem baj, ha hideg van. Ezeket mind kiválóan tudjuk kezelni. Rengeteg látnivaló van, rengeteg. Én azt gondolom, bár ezt jó néhányan vitatják, de kerékpáros infrastruktúrában rengeteget fejlődött a Balaton, rengetegen használják is a Balatont, sőt, most már külföldről is egyre többen keresik ezt a lehetőséget, mert egyébként egy csodálatos dolog körbe tekerni a Balatont, nem csak 6 óra alatt, ahogy a nagy sportemberek, vagy 4 óra alatt, ahogy a nagy sportemberek teszik, hanem hát igen, meg egy-egy fröccsöt megívva, vagy esetleg egy-két éjszakát eltölteni itt vagy ott. Tehát, hogy erre is...
Hát a kerékpáros aktív van, turizmus, de...
De látjuk a sportturizmust, ugye pont a múlt héten volt Balaton, mondjuk az éppen kerékpáros, de az ultramaraton, vagy ultrabalatont, ha nézzük. Tehát nagyon-nagyon sok egyébként meg tömegsport események, ből is rengeteg van most már a Balatonparton, és ezek nem elsősorban a nyárhoz.
És mondjuk akár a fedett fürdési lehetőségek, a termálvizek, mert azért ez is a Balaton körzetében nem is közvetlenül, de hát ugye ott van Hévíz, Kédakustány, ezek mind olyan helyek, amik még azért a balatoni régióhoz bekapcsolhatók, tehát ezek is ott vannak. Meg hát gondolom, hogy azért ehhez a 4 évszakossá tételhez azért kellenek programok, amit a balatoni kör ugye fel is vállalt, programok szervezése, események, vagy akár a borturizmus és a gasztronómia, ezek mind nagyon hangsúlyos elemek lehetnek, gondolom.
Így van. Hát a borászatoknál én azt hiszem, hogy szintén egy hatalmas változáson mentünk keresztül az elmúlt 12 hónap évbe. A borász kollégák megértették, hogy nem csak bort kell készíteni. A vendégeket nagyon érdekli, hogy ez hogy készül. Érdemes megmutatni. Borászatok csodálatosan fejlődtek, az emberek kíváncsiak.
Ráadásul a többségüknek olyan teraszuk van balatoni panorámával, ami szintén...
Igen, ugye ez az északi rész, illetve a déli oldal, mondjuk Balaton Arena Kishegy, az, ami ebbe nagyon jó helyzetben van földrajzilag. De tudom, mert hozzám is, ugye én nem borász vagyok, de hozzám is jönnek nagyon sokan látogatók. Egyszerűen azt élvezik, hogy bejönnek, hogy beszélünk
és
róla.
Program,
így van, és ez egy program lehetőség. Hozzáteszem halkan, hogy a rossz időben az egyik legjobb program lehetőség, hogyha esetleg pálinkát kóstolunk, mert az is egy jó kis sztori tud lenni.
Igen, mert hát önhöz ugye kifejezetten a pálinka.
Igen, hát minden szennek maga felé hajlik a keze, én is vagyok kivétel.
Igen. Amikor azt mondjuk, hogy 4 évszakos Balaton, hát ehhez akkor nyilván kötődik az egész évben nyitvatartás, boltok, vendéglátó egységek, szálláshelyek tekintetében. Fontos záloga ez a 4 évszakos jelleg erősítésének, és a balatoni körnek ez is az egyik fő célkitűzése volt már több mint 10 éve, sőt, mint hogyha olvastam is volna arról, hogy talán szerették volna azt, hogy a balatoni körhöz azok csatlakozzanak, akik fel is vállalják ezt az egész évben való nyitvatartást, de azért az jut az embernek az eszébe, hogy azért ez nem könnyű vállalás, és nem könnyen teljesíthető, mert egyszerűnek tűnik ez a nyitvatartás egy meleg augusztusi napon, amikor 32 fok van, amikor 25-26 fokos a Balaton, de hát azért ugye az felvetődik az a kérdés, hogy mi van egy ónos esős februári csütörtökön, akkor nyitva tartani személyzettel, mondjuk egy étterem esetében szakáccsal, hát az olyan Don Quixote-i vállalásnak tűnik.
Igen, és sajnos itt azt kell mondanom, hogy az utóbbi 2 évben drasztikus változások történtek. A drasztikusra azt értem, hogy egyrészt a munkaerő, ami nem baj, hogy a munkaerő ára, vagy a munkabérek megnőtek, mert keresenek az emberek sok pénzt, ezzel semmi baj nincsen, csak azt tudjuk kitermelni. A másik pedig az energiaköltségek, energiaárak, ami...
A vállalkozóknál nincs rezsicsökkentett energiaár,
sőt, itt rezsinövelt.
Komoly piaci árak kell.
Itt rezsinövelt árak vannak. Ehhez még hozzáteszem zárójelben, megint csak nem bántva, mert biztos néhány hallgató felsziszen, és tudom, hogy a Facebook fotel huszároknak ez egy nagyon jó kis sztori lesz, de azért a hatósági vegzálások sok esetben el tudják venni az emberek kedvét. Uh-huh. És nem védve, és nem bántva senkit, de azért a kollégáim nagy része, aki a vendéglátásban van, legalább 100 napot, heti 7 napban dolgozik, családját félreteszi, és nem biztos, hogy egyébként adott hónapban több pénzt visz haza, mint mondjuk a konyhafőnöke, vagy a főpincér, vagy az üzletvezetője. Még egyszer mondom, ez nem sírás szeretne lenni részemről, egyszerűen csak, hogy az objektivitást vegyük elő, és nézzük. A téli nyitvatartással kapcsolatosan pedig sajnos, hogy hála Istennek, azt kell, hogy mondjam, hogy mivel a vendéglátós kollégák nagy része a munkatársait egyébként is 12 hónapon keresztül foglalkoztatja, ha dolgoznik, ha nem. Attól, hogy hát befűtenek a hétvégére, azért inkább azt mondom, hogy ez a csütörtök estétől vasárnap esti nyitvatartás az, ami inkább jelentős. Itt egy dolgot szoktam szintén elmondani, hogyha mi, balatoni emberek úgy gondolkoznánk, ahogy egyébként nem gondolkozunk, az a 280 ezer folyamatosan Balaton partján élő ember, hogy minden hónapban mondjuk elmegyünk egyszer egy étterembe, és ott a családunkkal megeszünk egy ebédet, vagy egy vacsorát. Karácsonyi időszakban a cégünknek a karácsonyi összejövetelét egy Balatonparti étterembe tartjuk. Uram, bocsánat, egy balatoni borásztó, vagy szerencsétlen pálinkásoktól veszünk karácsonyi ajándékot a partnereinknek, akkor sokkal-sokkal előrébb lennénk. Mm. Sajnos ez egy... Hát fel kell nőni egy korosztálynak. És amíg ez nem történik meg, amíg ebben nem lesz változás, addig azért nagyon nehéz.
Jellemzően egyébként ezt az egész éves nyitvatartás, vagy hát legalább a téli időszakban ezt a hétvégére érvényes nyitvatartást hogyan oldják meg például a vendéglátósok? Most kifejezetten a szállásadókat most vegyük ki ebből a körből, de a vendéglátósok, akik mondjuk egy bisztrót vagy egy éttermet ki kell, hogy nyissanak, ilyenkor ők azért a munkavállalóikat azt egész évre szerződtetik, mert hogy arra az nyári időszakra kizárólag nem nagyon
lehet. Igen, hát arra jöttek rá kollégáim, hogy nincs más lehetőség. Mm. Tehát vagy 12...
Akkor ezt azért nem könnyű kigazdálkodni. Hát tehát, hogy egy egész éves bért persze, fizessenek hogy úgy, hogy egyébként a téli időszakban csak mondjuk 3 napot tartanak nyitva.
Igen, hozzáteszem, ugye ez azokra a kollégákra vonatkozik, akik azt is megérték, hogy a nyári időszakban mondjuk 6 napot dolgoznak.
Igen. Tehát ott gőzerővel kell és dolgozni, szünnap nélkül.
Hát szünnapot azért megoldanak most már mindenhol. Inkább azt mondom, hogy a munkaidő, a napi munkaidő egy picit több, egy picit talán jobban terhelhetők ezek az emberek, és talán a lojalitás, a kicsit ez a csapatba gondolkodás, ez nagyobb ezeknél az embereknél, és hát természetesen még idézőben olyan pozíciókra, ami nem annyira fontos, arra meg órabérbe vesznek fel a téren is a kollégák, embereket.
Ez az egész éves működés és a 4 évszakos Balaton abban a 7 pontos javaslat csomagban is szerepel, amit a balatoni kör épp a napokban juttatott el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, valamint, ha jól tudom, akkor a térség országgyűlési képviselőinek is. Vegyük át ezt a 7 pontot, hogy mire is lenne leginkább szükség a balatoni kör szerint új szabályozók kellenének, mert hogy a javaslatcsomagban, ha jól látom, az első és talán legfontosabb pont, ez az önálló balatoni közigazgatási fejlesztési keret, ennek a kialakítása. Ez azt jelenteni, hogy a térség kapjon önálló közigazgatási egységet és egy saját költségvetési mozgásteret?
Hát egyrészt legyen egy felelőse a Balatonnak. Utoljára talán a Horn-kormány idejében volt miniszteri biztos szinten a Balatonnak gazdája. Azóta azt nagy fejlesztési tanács próbálja így úgy amúgy megoldani ezt a feladatot, vagy próbálnak feladatnak felnőni. Azért azt tudomásul kell venni, hogy 3 megye öleli körbe Balatont, és a megyei közgyűlések elnökeinek, meg a teljesen mindegy, a közigazgatás vezetőinek nem biztos, hogy a Balaton az elsődleges prioritás.
Igen, hát ráadásul a megyéknek kisebb részei tartozik ugye közvetlenül a Balaton hát, régióhoz, és a többi meg távolabb hát terület, igen, aminek nyilván nagyon más.
Sőt, hát hogyha ez hozzávesszük azt, hogyha Zala megyét nézzük, Zalaegerszeg, Veszprém, Somogyba, Kaposvár nem kifejezetten a Balatonhoz közeleső rész, és valóban a megyei vezetőknek nem az az elsődleges prioritás, hogy a... Ugye nagyon egyszerű, mert azt mondják, nagyon sokan, Balatonnal nem kell foglalkozni, ez már el van egyedül. Tehát, hogy ők, én azt is elfogadom, mert járom mondjuk Somogy megyét nagyon erőteljesen, hogy a 30-40 kilométerre bejjebb eső, ugye mi arra már azt mondjuk, hogy dél-somogyi települések életszínvonala, tehát nagyon sok olyan dolgot látunk, ami valóban a Balatonon nem látható. Életminőségbe, életszínvonalba valóban, mint hogyha néha 50-80-100 éveket ugránánk, és még egyszer mondom, 40-50 kilométert kell csak bejönni. Nem várható el egy közigazgatási vezetőtől, egy megyei közigazgatási vezetőtől, hogy nála a Balaton legyen az elsődleges prioritás. És azt érezzük, azt gondoljuk, ha a Balatonnak lenne egy gazdája, akkor sokkal hatékonyabban működhetnének a dolgok. Kíváncsian várjuk a kormányzat elképzeléseit, egyrészt a turizmusban, másrészt egyébként a közigazgatás átszervezésében, hiszen erre is ilyen...
Ez valahol valamilyen minisztériumi szinten lehetne ennek gazdája vagy felelőse. Ugye itt a javaslatcsomagban szerepel egy kormánybiztos esetleges megtalálása vagy kinevezése.
Igen,
is.
Ugye itt az kell mindenkinek megérteni, hogy a balatoni emberek problémáját azt a balatoni emberek tudják megfogalmazni. Budapestről, Kaposvárról, Veszprémből, Zalaegerszegről nem fogjuk tudni ezt megoldani. A térség annyira speciális, hogy kicsit viccesen mi azt szoktuk mondani, és ez is egy ilyen kettősség Magyarországon, hogy azért a nyári időszakban van olyan időintervallum, mikor a Balaton lakossága meghaladja Budapest lakosságát. Ebből adódóan a Balaton, mint olyan, az ország fővárosa. Persze természetesen én mindent elfogadok, és mindent értek, és azt is tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szoktak egy picit így ránk fölbenni, hogy mit akartok még. Csak azt is tudomásul kell venni, hogy jelen pillanatban a 9 turisztikai desztinációban Magyarországon 2 működik. Budapest, meg a Balaton. Az összes többi, hát az úgy van. És hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 8-10-12 évben mennyi állami támogatás jutott Tokajnak például. Ami még egyszer mondom, nem az a... Tehát én nem tőlük sajnálom. Nagyon sok mindent megcsináltak, nagyon sok mindent. De Tokaj soha nem fogja felvenni turizmusba versenyt. Nem úgy Balatonnal, de még Debrecennel se.
Mindaz, amiről most beszélgetünk, az feltételezi egyébként az önkormányzatok közötti párbeszédet, vagy az együttműködést, egy hatékonyabb együttműködést is, akár hát például a megyei vezetésekkel, mert hogy ugye arról beszélünk, hogy nagyon más-más szempontrendszer és stratégia van például a megyék szintjén, de azért azt látom egyébként, hogy talán még a balatoni önkormányzatok, vagy a balatoni települések is ilyen tekintetben azért különböznek, hiszen én olvastam arról, hogy azért a balatoni régión belül például a nagyobb települések talán mondhatni, hogy kedvezőbb helyzetben vannak, ahol több szolgáltatás, szélesebb infrastruktúra érhető el, és ennek kapcsán azért mondjuk Siófokot, Balatonfüredet, vagy Keszthelyt szokták emlegetni, hogy ott persze sokan vannak, akik a csendesebb helyeket, a nyugalmasabb elvonulás lehetőségeit keresik, de azért, ha megnézzük például a szállásfoglaló oldalak statisztikáit, például most az idei nyára így előzetesen is, akkor például nyáron egyértelműen Siófok vezet, ez a legnépszerűbb, a leglátogatottabb. Tehát nyilván itt is talán más a szegmens, meg más problémák adódnak, meg más minden egyéb dolog adódik, amit kezelni kell, mint a kisebb településeken.
Természetesen, ugyanakkor, ha előveszünk egy térképet, akkor nagyon gyorsan kiderül, hogy miért Siófok.
Hát talán a fővárosból ugye ide a legegyszerűbb
lejutni. És... Hát tessék elmenni Badacsonyba autóval.
Hát igen, igen. Én éppen hétvégén voltam, és ez még nem is volt a nagy nyári forgalom, és elég hosszú.
De az északi parton én azt mondom picit kritikusan, hogy tehát közlekedésre alkalmatlan az északi part jelen pillanatban. Északi part közlekedési infrastruktúrája az nyáron közlekedésre alkalmatlan.
Igen, igen. Nehéz.
Mint mielőtt bejöttünk a stúdióba, egy kollégájával beszélgettem, hogy bárhol nyúlunk és bárhol lépünk, ilyen aknamező találunk. Teljesen mindegy, hogy az éppen a közlekedésről van szó, egyéb infrastruktúráról van szó, a munkaerőről van szó, az önkormányzatiságról van szó. Mindenhol rengeteg-rengeteg probléma van, amiket meg kéne oldani. Természetesen azt is, annak is tudatában vagyunk, hogy vannak prioritások. Ugye mi most például az új kormányzattal szemben nagyon türelmesek vagyunk. Egy valamit írtam le én most a kísérő levelembe, amit sajnos nem tudunk eltolni, hogy 3 napja június van. Tehát a Balatonon az elkövetkező 90 napban fog a vendégforgalom és az árbevételnek a mondjuk a 65-70%-a realizálódni. Ehhez most azonnal kell lépéseket tenni, hogy ezt egy kicsit kedvesebbé, kellemesebbé, jobbá tegyük, mert szeptembertől valóban sokkal több időnk lesz erről beszélgetni, meg ezeket megrágni, de egyébként meg beavatkozásokat, ha szeretnénk tenni, azt most kell megtenni, nem 2 hét múlva, nem 3 hét múlva, nem 4 hét múlva, főleg nem 6 hét múlva.
Lát esélyt, hogy ez ilyen gyorsan bármi is megtörténik? Vagy
hát nézze!
Valamilyen, vagy csak, mert hogyha ugye válaszok esetleg érkeznek, de hogy konkrét történések, hát például az, hogy tehermentesíteni valahogy az északi part közlekedését, hát az valószínűleg erre a szezonra nehezen oldható meg.
Igen, ugyanakkor én azt gondolom, hogy minden kicsi mikrorégióban vannak mivel az egész Balaton körül ott vagyunk, vannak kollégáink, és vannak ötleteink. Vannak szerintem tök jól és tök egyszerűen hasznosítható ötleteink, és hogyha abba gondol bele, és én nem szeretném a Balaton problémáit lekicsinyíteni, de hogyha azt mondjuk, hogy az uniós források hazahozatalára elég volt 4 hét, Ukrajnával a 10 évvel fennálló konfliktus kezelésére elég volt 3 hét. Ahhoz képest én azt gondolom, a Balaton problémái is eltörpülnek. Tehát, hogyha keresni szeretnénk a megoldást, és meg akarjuk oldani, akkor szerintem ezt tök egyszerűen meg lehet oldani. Mondok egy nagyon egyszerű, nagyon profán példát. Siófok, ugye az előbb beszélgettünk róla, nyáron közlekedésre alkalmatlan. A belváros teljesen megvan. Be van dugulva, hiszen egyébként ott van a legtöbb turista, Budapest után. Zamárdi felsőtől Sóstóig az autópályát ingyenessé kell tenni nyáron. Megvan az Erkelő út. És nem megy be. Ez 2 perces dolog, mondjuk Vitézi miniszter úrnak.
Hát vannak gyorsan kivitelezhető és gyorsan megoldható. Igen. Reméljük, hogy erről tudnak majd tárgyalni, egyeztetni, és megérkeznek a válaszok erre a 7 pontos javaslat csomagra is. Erről beszélgetünk majd még a továbbiakban is. És annak apropóján is beszélgetünk, hogy a Balatoni Kör elkészített egy 7 pontos javaslat csomagot, amit elküldött a kormány illetékeseinek, illetve a régió országgyűlési képviselőinek. Itt ebben szerepelnek vízminőséggel vízszintes kapcsolatos kérdések is. Most egyébként vízszinttel összefüggésben most leginkább a Velencei tó volt középpontban, de hát azért emlékezhetünk arra, hogy évekkel ezelőtt a balatoni vízszint is napirendre került és felvetett problémás kérdéseket, még ha jól emlékszem, akkor egy lehetséges vízpótlás is szóba került. Most mi a helyzet vízminőséggel és vízszinttel?
Balaton vízminőségével hála Istennek nincs probléma. A víz mennyiségével probléma van. És egy picit, hát mondjuk úgy, hogy egy picit pessimista vagyok én személy szerint, hogy ez augusztus végéig, azt hiszem, a ma reggelit nem néztem, de talán 83 centi jelpján van Balaton átlag vízállása. És ebben benne van, hogyha jó nyarunk lesz, a jó nyarat azt értem, hogy viszonylag sok száraz napsütéses, esetleg szeles nap, akkor ez akár 25-30 cm-re is kevesebb lehet. Ami azt jelenti, hogy a nagy hajók a kikötőből nem fognak tudni ki jönni meg bemenni a nyár hát végére. Természetesen az emberek fürdeni tudnak majd. De nem biztos, hogy ez szép látvány lesz a nyár végére. És valóban azt gondoljuk mi, hogy érdemes újra elővenni ezt a vízpótlás lehetőségét, meg kell vizsgálni azt, hogy hova tűnnek a vizek. Miért úgy, hogy a 3 éve, 4 éve nem volt kinyitva a zsilip, folyamatosan csökken a vízmennyiség. Vízgyűjtőt...
Azon keresztül lehetne szabályozni?
Nem, onnan csak, ott sajnos csak leengedni
lehet.
Tehát felfelé nem tudunk vizet hozni. De hát egyébként meglátjuk, hiszen akár a mezőgazdasági, akár a mondjuk úgy, hogy a környezetvédelmi tárca az elmúlt hetekben azért erről elég sokat hallottunk, olvastunk, hogy vízproblémák vannak Magyarországon. Megint csak az éghajlatváltozásra visszatérve, és a vízgazdálkodás, mondjuk úgy, hogy egy picit elhanyagolásával nagyon óvatosan fogalmaznék, azért történtek itt hibák, amiket én most azt látom, hogy megpróbálnak egy picit korrigálni. Nagyon fontos, hogy Balatonnál, hála Istennek, azért van egy nagyon komoly tudásbázis, akik a víz minőségét kutatják, és nagyon tisztában vannak.
Itt egyébként a javaslatcsomagban külön említik a Balatoni Limnológiai Intézetet, hogy a vízminőség tekintetében hangsúlyos szerepet kapjon. Eddig ez a hangsúlyos szerep nem volt adott a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet számára?
Hát ők, én azt gondolom, hogy ők folyamatosan kommunikálták a problémákat. Az a nagy kérdés, hogy van-e fogadókészség arra, hogy amit ők mondanak, hogy abba mennyi az igazság. Ugye itt izabkotrás is el volt anyagokban nagyon hosszú ideig. Tavaly ősszel indult egy ilyen gyors ad-hoc program, és akkor valamennyi hordalékot kikotortak a Balatonból, de hát ez is évtizedekig ilyen nagyon-nagyon visszafogott, vagy visszatekert módon történt. Tehát ez egy nagyon komplex, nagyon összetett dolog, és ha ezt hozzáveszünk, hogy mondjuk tavalyi évben pont ott nálunk ez a földvár sóstó akaratja, az árvaszúnyog is pont egyébként ennek hatására, hát mondjuk úgy, hogy árvaszúnyog invázió volt, ami
igen, ugye egyébként nem... Több szempontból is gondoltak.
Hát ez csak kellemetlen, de hát az, hogy
kellemetlen, igen, de hát mondjuk nagyon sokakat elriasztott attól, hogy este beüljenek vacsorázni egy étteremnek a teraszára. Igen,
illetve az étteremnek teraszán az volt a módi tavaly nagyon sok helyen, hogy egyszer lekapcsolták a világítást. Mert...
lehetett máshogy.
Igen, illetve hát volt egy-két, mert a strandfesztivál szervező pedig mondjuk úgy, hogy ilyen vonzó lámpákat tettek, ahova oda vonzották ezeket a
kis... Eltereljék
igen.
Rajzást. Hát reméljük, hogy az idei nyáron talán nem kell ezzel megküzdeni, de nézzük még a turisztikai vetületet a Balaton kapcsán, mert itt olvastam ebben a 7 pontos javaslatcsomagban egy érdekes kitételt, hogy azt szorgalmazzák, hogy legyen külön turizmus fejlesztési stratégia, és pedig a kelet-közép-európai országokra. Érdekes talán visszatekinteni arra, hogy azért a Balatonnál hogyan alakult, meg hogyan alakul most a külföldi látogatóknak az összetétele. Hát emlékezhetünk arra az időszakra, amikor a balatoni turizmus döntően, hát ez még ugye most valóban a 70-es, 80-as évekre, ha visszatekintünk, akkor a balatoni turizmus döntően a két német állam rokoni találkozásaira épült. Aztán a németek talán nosztalgiában még maradtak egy jó ideig. Emlékeim szerint jöttek viszonylag sokan Hollandiából, de mostanra, mintha a nyugat-európai turisták elfogytak volna a Balatonról. Én például olasz, francia vagy spanyol turistával nem nagyon találkoztam a Balatonnál. Ott van például Hévíz, ami azért még kapcsolható egy kicsit a balatoni régióhoz, és ott én azt tapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy ugye ott volt egy nagyon erős látogatottság a németek és az osztrákok részéről. Ők egy kicsit kikoptak, aztán jöttek az oroszok, és én most nemrégiben voltam hosszabb ideig Hévízen, és azt tapasztaltam, hogy ott talán szerencsére, de magyarok vannak többségében. Szóval hogyan alakul ez át, mert hogy itt ebben a javaslatcsomagban van egy külön kitétel, hogy talán a kelet-európai, közép-európai egykori szocialista országokra érdemes koncentrálni, és talán Lengyelországot külön hangsúllyal említik is. Miért pont a lengyelek?
Hát semmi nem véletlen. Ugye miniszterelnök úr is azt mondta, hogy a lengyel-magyar jó barátság miatt ő az első útja Lengyelországba vezet.
Ez igaz. Igen.
Azt is látjuk egyébként, bár én erre most külön nem készültem, de a külföldi vendégek száma egyébként dinamikusabban nő, még a magyar vendégek száma az többé-kevésbé stagnál most már egy-két éve, hogy minden érzésünk ellenére meg mindig Németországra nem küldő ország a Balaton. Igen, de jönnek fölfelé a volt, mondjuk úgy, hogy a volt KGST országok, és itt ki kell, ki szabad, és érdemes kijelenteni, hogy a V4 országok, talán így a jobb megfogalmazás, Lengyelország, Szlovákia és Csehország is egy nagyon erős küldő pozícióba került a Balatonnál. Ugye itt az alap számok, azok értelemszerűen kisebbek voltak, ebből adódóan sokkal dinamikusabb a növekedés. Ez még nem egy hatalmas szumma vendégszámot feltételez, de egyébként igen. És egy valamit kell tudomásul venni. A lengyel vendégeknek mondjuk az Adria már messze van. Tehát nekik a Balaton még az a távolság, ahova szívesen eljönnek, így van, és abban én azt gondolom nem nagyon érdemes és kell vitatkozni mondjuk miniszterelnök úrra se, hogy tényleg történelmi a két nép közötti kapcsolat. Lengyelországban tényleg szeretnek bennünket, a lengyelek tényleg szeretik a magyarokat, és hogyha ezzel ügyesen sáfárkodunk, akkor egy nagyon jó potenciál tudunk kiaknázni. Arról nem is beszélve, hogy egyébként nagyon komoly kapcsolatok vannak. Például Balaton-Boglár és Lengyelország között történelmi kapcsolatok vannak. Hogyha ezekkel ügyesen sáfárkodunk, akkor ebben rengeteg potenciál van. De mondok egy másikat. Idén mi a Balatoni körre elkezdtük a kvázi külföldi roadshow-t. Személy szerint Szlovéniában voltam, Ljubljanában február elején. Kis ország, kevés lakos, nagyon erős vásárlóérték. Tudomásul kell vennünk, hogy a Balatonon a igazán kitörési pontot nekünk az okozhatja, hogy minél több külföldi fog megérkezni, mert a magyar vendégek száma az többé-kevésbé elérte a maximumot. Aki meg tudja engedni, meg akarja engedni magának, hogy eljön a Balatonra, érdekli a Balaton, szereti a Balatont. Ez én azt gondolom, hogy valahol kimaxoltuk. Talán most megint azt mondom, hogy ha ez a szeptembertől bevezetésre kerülő szép kártya, illetve a szép kártyát, és újra arra lehet majd használni, amire igen, ki lett találva, igen. Illetve most már újra talán arra lehet használni. Én azt hiszem, azt remélem, hogy azért nagyon sok nyugdíjas honfitársunk is meg fog mozdulni, és az őszi, téli időszakban meglátogatja a Balatont is, de egyébként teljesen mindegy, melyik turisztikai desztinációt Magyarországon, de ez nekünk újra egy komoly lökést adhat. Még egyszer, a lengyelek azért fontosak, és azért emeltük ki, mert egy nagy ország, nagy lakosszámmal, jó vásárló erővel, és biztos vagyok benne, hogy tehát járnak, hozzám is járnak, szeretnek bennünket, szeretnek itt lenni, és van pénzük, amit el tudnak költeni. Ez
és akkor ezek szerint megvannak az olyan akár települések, vagy önkormányzatok közötti kapcsolatok is, amikre el lehet építeni.
Így van.
Tehát nem is kell, hogy nagy központi turizmusfejlesztési stratégiák szülessenek, hanem az is jó, nem árt, ha
persze,
van, de azért
de
kiaknáztatok üzenetek. Ezek a helyi együttműködések
is.
Ugye, ha már látogatókról, turistákról beszélünk, akkor nyilván az ideális vendég az, aki a Balatonnál is egy jó helyen száll meg, több napot marad lehetőleg, jó helyeken vacsorázik, ebédel, jó étteremben vacsorázik, a vacsorához mondjuk minőségi bort vagy minőségi pálinkát fogyaszt, egy szóval költ, és hát lehetőleg minél többet költ, és hogyha költés meg költségek, akkor ez rendre központi kérdés a Balatonnál, például így nyár elején, és általában az a mértékegysége ilyenkor, hogy mennyivel drágul az előző szezonnal összevetve a sajtos, tejfölös, lángos, ebben szokták általában mérni az előző nyárhoz az ideit. De hát természetesen ugye drágulnak az alapanyagok, magasak a bérköltségek, magasak, erről beszéltünk, a vállalkozói szféra energiaköltségei, vagyis nem igen lehet úgymond olcsón kihozni azt a bizonyos sajtos, tejfölös, lángost, és ez csak az alap, aztán a többi, ami még a Balatonnál elérhető, és amit szeretnénk fogyasztani, azt nem nagyon lehet úgymond olcsón kihozni.
Ez így van, ugyanakkor én ezt is többször elmondtam több kollégájának is már, hogy ha is amennyiben a vendég a pénztárcájához igazítja az igényeit, ez nagyon fontos ez a szó, igen, akkor fog találni mind szálláshelybe, mind vendéglátásba olyan kínálatot, amit meg tud engedni magának. Itt sok esetben az a probléma, hogy egy picit szerényebb, vagy nagyon szerény büdzsével szeretnénk nagyon komoly szolgáltatást igénybe venni. Ez nem megy. Tehát ezt valahogy elrontottuk, nem mondtuk ki, picit ilyen álszentek is vagyunk talán, még egy ilyen kicsit ilyen kádári időszakra visszanéző nosztalgikus állapot, hogy a Balaton mindenki, amikor még ugye rengeteg szakszervezeti üdülő volt, ahol elmentek, tényleg 3 forint 50 fillérért.
Ugyanúgy megvolt az a szakszervezeti üdülőben az a kicsit a üzemi konyha jellegű.
Igen, természetesen.
És volt egy szabad strand, vagy a saját strandja az
üdülőben. Így van, meg ott pici pénzből lehetett lenni. Nincs pici pénzből elevés. Tehát a Balaton egy európai nyaralóhely, üdülőhely. Ezt tudomásul kell venni. És aki a Balatont bántja, és bennünket bánt, azért, mert időzőjelben, ugye ez nagyon szép szó, mindig megfogalmaz, hogy a Balaton drága. Mihez képest drága a Balaton? Tehát én mindig ezt szoktam megkérdezni az emberektől. Egyébként most már tudjuk, hiszen több kutatásban bizonyította, hogy nem vagyunk drágább az Adriánál, sőt.
Igen, ez a másik összevetési pont. Igen. Nyáron mindig, hogy hol lehet olcsóbban nyaralni, a Balatonnál vagy Horvátországban. És most mondjuk nyilván az idei összevetésben azért az nem kedvező, hogy erős a forint az előző nyarakhoz képest, tehát lehet, hogy most ez versenyképessé teszi a Balatonnal szemben az adriai nyaralást, vagy Horvátországot, de hát nyilván, ahogy ön is utalt rá, nagyon különböző az igényszint, az elvárás és a pénztárca, eleve nagyon különböző, és nehéz ilyesfajta összehasonlításokat tenni.
Természetesen, illetve hát amit én mindig szoktam mondani, tehát hogy az almát az almával hasonlítsuk össze. Tehát hogyha valaki Horvátországba viszi magával a még a Magyarországon megvett előre bezacskózott kenyeret, meg a májkrémet, és két hétig májkrémes kenyeret eszik, és utána eljön a Balatonra, és elmegy egy étterembe, és felháborodik, hogy ott milyen árak vannak, és nem azt mondja, hogy ezek azért nagyon fontosak lennének, hogy találjuk már meg azt a párhuzamot, és úgy mondjuk. Még egy dolgot szerettem volna elmondani külföldiekkel kapcsolatosan. Nagyon fontos probléma, újra csak egy probléma, a Balaton megközelíthetőség. Ugye arról már az előbb beszéltünk, hogy Siófok nem véletlenül van elől, hiszen autópályán csodálatosan megközelíthető, viszonylag egyszerűen Budapestről, de még az ország többi helyéről is. Ugyanez már mondjuk Badacsonyon nem mondható el, hiszen ha megnézzük, hogy Ausztriából potenciálisan, vagy mondjuk Pozsonyból, Felvidékről mennyi turista érkezhetne, azon a szerencsétlen Sopron Kesztei úton, ami szintén járatatlan. De mondok egy érdekes példát, ezt nekem most Szlovéniában mondták. Most hadd legyek én a kérdező. Ön szerint Ljubljanát Budapest, ami közúton másfél-két óra vasúti közlekedéssel, mert a leggyorsabb, hogy megközelíthető.
Mennyi idő?
Igen.
Hát nem tudom. Árulja el, nem tudom.
6,5 óra. Tehát amíg ezek a dolgok nincsenek lerendezve. Ugye most talán a balatoni repülőtér is kap egy új lendületet.
Igen.
Hát az előbb szerettem volna kihangsúlyozni. Én ezt nagyon-nagyon szeretem elmondani, és én azt gondolom, hogy ezt minél több helyen, minél többször el kell mondanunk, hogy Hévízen például bajban. Hévízen segíteni kell. És az
államnak... A Sármelléki repülőtér az tulajdonképpen a Hévízre érkező turistáknak hát, volt a fő bázis.
Igen, igen, de Hévízen most...
A tóval van,
a fürdőháza.
A fürdőház, az a fő épület, az le van zárva. Én elég gyakran megfordulok Hévízen, és azt láttam, hogy ott sajnos nem is történt nagyon semmi.
Hát elméletileg ugye most van egy közbeszerzési eljárás, ott nagyon-nagyon fontos, hogy az állam segítő kezet nyújtson, és beavatkozzon, mert Hévízen egy nagyon komoly szálláskiadó infrastruktúra van, ami nagyon nagy bajban van. És egyébként hiányoznak a Balatonnak, és hiányoznak a hévízi vendégek.
Hát ez ilyen nagyon átjárható volt, hát azért Hévízről nagyon sokan mentek a Balaton környékén, és hiszen 15
kilométer. És azt nagyon fontosnak tartom kijelenteni, hogy Hévíznek segíteni kell. Hévízen van egy nagyszerű polgármester, ő biztos vagyok benne, hogy tüzönvízen keresztül nagyon sok mindent megmozgat, de azt fel kell ismerni, és tudomásul kell venni, hogy Hévíznek segítség kell.
Központi segítség nélkül
ezt nem fogják tudni megoldani.
Igen, hát meg nyilván, hogy ez egy olyan érték és egy olyan kincsünk, amire nagyon kell vigyázni, és nagyon
és
kell
És mint a turisztikai destináció egyik kiemelt szereplője, ugye, ahogy a Siófokot is említettük, ahogy egyébként Hévíz, az Zalakarost is említhetjük, Hévíz egy nagyon fontos kis puzzle darabkája ennek a régiónak.
Balatoni árakról beszélgettünk az imént, és azért ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy persze magasabb árakkal lehet találkozni, de azért azt ne felejtsük el, hogyha körbejárjuk a Balatont például, vagy körbe kóstoljuk a Balatont, ugye volt is a balatoni körnek, sőt van is egy ilyen szlogenje, hogy kóstolt körbe a Balatont. Aki ezt megteszi, az azt látja, hogy hát itt egy nagyon markáns minőségi változás történt a Balaton környékén. Hát most nem csak arra gondolok, hogy 10-nél több Michelin, illetve gomi ajánlású étterem vagy hely van már a Balatonnál, de még a strandbüfék is kaptak ilyen elismeréseket vagy ajánlásokat. Én például, ha lehetek egy kicsit személyes, a napokban Balatongyörökén éppen ilyen helyen ettem, és hát az akár csillagos hely is lehetne, pedig egy büféről van szó. Tehát komoly gasztronómiai élményeket lehet találni a Balaton környékén. Megjelent a beach food, a helyi termelőkre alapozott étlap. Mindez segítette egyébként a balatoni körnek ez a évről évre ismétlődő verseny, a strandétel verseny. Szóval már korán sem csak a hek, lángos, palacsinta körök rajzolódnak, meg az egykora kelet-német turisták által könnyes vagy párás szemmel keresett csárdák étlapjai kínálkoznak, hanem egy nagyon markáns minőségi változás történt a Balatonnál. Erre is érdemes építeni?
Igen. Igen, ez határozottan azt gondolom, hogy igen. Ugye ön is említette az év strandétele versenyt, ami most már 10 éves múltra tekint vissza. Imádják a versenyzők, tehát a vendéglátósok, Imádják
a vendégek.
Vendégek, igen. És egyébként imádja a sajtó is, tehát ez egy jó sztori, egy ilyen nagyon-nagyon win-win-win szituáció. És látjuk, halljuk és tudjuk a nyertesektől, hogy őrület indul meg, amiután kihirdetjük a adott év győzteseit. És itt, ha már a strandokról beszélünk, szintén egy ilyen gumicicám, hogy, és erre megint én azt gondolom, a Siófok az egyik legjobb példa, hogy rájöttek néhány önkormányzat, hogy a strand infrastruktúrája az 12 hónapon keresztül rendelkezésre. És a Siófoki strand, ami egy fizető strand, déli víz idején egy nyitott, látogatható látványosság, jégpályával, szaunával, szalmabála, labirintussal, vendéglátó egységekkel, amire van igény. Ugye itt két dolog szokott felmerülni, szintén ilyen gumicicám és polgármester urak már kacagnak, mikor én mikrofont ragadok valami közös rendezvényen, hogy vécék és lejáró lépcsők. Én már annak örülök, hogy most Szamádibá jutottunk arra szintre, hogy húsvét óta vannak nyitva a tartó vécék a strandon, és jó néhány bejáró lépcsője már áprilisba lekerült, mert hát oda jönnek az emberek, és nem tudják használni a szabad strandot se, de most már azt gondolom, hogy ebben is nagy változások. Tehát, hogy ilyen pici dolgok is azt hiszem, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon sokat segít.
Hát a komfortérzetben.
Ugye, amiről már többször beszéltünk, a szemlélet egy kicsit meg kell változni.
Ugye a balatoni kör javaslatcsomagjáról beszélgettünk, ebben nem szerepel, de fontos lehet azért szerintem az épített környezet kérdése a balatoni régióban. Különösen a déli part azért beépült sok emeletes, sok lakásos apartman házakkal, például ott Zamárdi környéke, ahol ugye ön is él, tópardi kempingek helyén, azokat felszámolva nőttek ki a földből óriás szálloda komplexumok, de hát egyébként a Balaton másik oldalán, a Balaton felvidéken is olvastam, hogy korlátozási tilalmakat kellett bevezetniük az önkormányzatoknak, már ahol ezt egyáltalán megtehették, például Dörgicsén vagy Palóznakon. Szóval nem kell attól tartani, hogy megváltozik, nagyon is megváltozik a Balaton arculata, hangulata, hogyha nem vigyázunk?
Hát a Balaton egyébként is vigyázni kell. Ugye itt a nádasok védelme, a vízvédelem, az élhető környezetünk, és valóban, és ebbe egyébként abban vitatkoznék, hogy nem Zamárdi a rossz példa, itt azért sok-sok település van, ami nagyon-nagyon rossz példa, Zamárdi az kevésbé rossz példa. Zamárdiban nem épült a vízparton se lakópark, se lakótelep, de nagyon sok településen igen.
De főleg ott a déli part.
Igen, hát igen, de hát ebben azért Füred is erőteljesen élen jár. Fűszőn is látunk, akaratján is, most éppen Szemesen, Lellén, tehát hogy van nagyon sok olyan település, ahol nagyon komoly építkezések vannak. Amivel két probléma van. Egyrészt az, amit ön is pedzeget. Én nem vagyok szakember, ez nagyon fontos, és én nem is akarom eldönteni.
Igen, csak úgy...
Csak az ingatlan befektetők nél kevésbé látom azt a fajta visszafogottságot, amikor arról beszélünk, hogy úgy fejleszünk, vagy úgy építsünk valamit, hogy
azért... Hát ez a Balaton arculatához azért kapcsolódik.
Igen, és hogyha... Talán egy kollégám fogalmazta meg nagyon jól, hogy majd az unokánk erre sétál, akkor ne azt mondja, hogy a nagyapáink ehhez asszisztáltak, hanem hogy a nagyapáink ezzel ellen esetleg felszólaltak, meg milyen jó, hogy ezt megőrizték úgy, ahogy van. Vannak kétségeim, nem látom én se, és nem érzem azt, hogy ebbe egység lenne, és nagyon vissza szeretnénk fogni magunkat. De reménykedem, hogy ebbe is egyfajta változás fog beállni.
Hogy vigyázzunk a Balatonra, meg a Balaton környékére, meg egyáltalán az egész balatoni régióra. Köszönöm szépen a beszélgetést. A mostani beszélgetés elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, Én Kocsonya Zoltán voltam, és köszönöm, hogy itt volt Pak Gábor, a Balatoni Kör elnöke. Köszönöm a beszélgetést.
Szívesen jöttem.